valószínűségét, én most nem tartom nagynak.
Hódi úr, az MSZO SZBS szakértője.
Abban a minőségben szólok, amit a Feri, a Dávid úr is említett, egyrészt szétszerű voltam, másrészt úgy gondolom, hogy még kitalálója is némelyekkel együtt arra, hogy mit kellene itt a három évbér megalapodás keretei között megoldani. Az értékelést illetően eltér azért az álláspontunk. Nem vitatjuk, hogy voltak problémák, de úgy gondoljuk, hogy akár a minimálbérre, akár a garantált bérminimumra vonatkozó megállapodás egy szemléletet akart elfogadtatni és elismertetni, egy tarifa szemléletet, a teljesítménnyel és a képzettséggel, a felelősséggel, minőséggel, stb. Arányos díjazást akart elismerni. Ezek pedig nem csak magyar elvek, ezek európai elvek. Ezt Európának, az újonnan csatlakozott országainak se ártana a gyakorlatukban minél tovább alkalmazni. Abban a részben mi is úgy értékeljük a végeredményét, hogy sem a minimálbérben, sem a garantált bérben nem értük el azt, amit szerettük volna, mert a körülmények többek között emlegette a Dávid úr, hogy milyen oknál, milyen tényezőkben megváltoztak. Ez viszont nem ok arra, hogy a vállalati bérpolitikát, a jövedelempolitikában ne próbáljunk meg olyan megoldásokat találni, amelyek azért ösztönzik a vállalat termelésének növekedését, a minőség problémáját, egyáltalán a teljesítményletételű. Én azt gondolom, hogy szükség lenne egy ilyen megállapodásra. Mármint egy újabb néhány éves. A legfontosabb dolognak azt tartom, hogy a rendszer maradjon fönn. Azt lehet évente, ezt az érvet ki tudom könnyedén védeni, hogyha a középtávon nem megy, évente állapodjunk meg, az képes rugalmasabb lenni, és az képes kényszerűbb kompromisszummal működni. Megjegyzem, hogy hosszú értékelést lehetne tenni, de ennyit mindenképpen mondtam, és azért ne felejtsük el, ebbe az országba a bérarányok nagyon kellemetlenek, miközben az alsó decilisbe tartozó jövedelműek és a felső decilisbe tartozó jövedelműek közötti keresetkülönbség csökkent, ekközben a minimálbér reálbértéke olyan csökkenőben van, és ez bizony nagy probléma lesz a bértárgyalásokon. Ezért nem jó, hogy nem sikerült olyan adórendszeri megoldásokat találni, hogy a bruttó bérnövekedés legkisebb mértéke mellett érjük el a reálbér célkitűzésünket, mert ez már versenyképességi probléma lesz, ezt mi is tudjuk. Úgyhogy sokféle tekintetre azt tudom, hogy nehéz tárgyalás, de remélem meg fogunk tudni állapodni.
Reméljük, hogy így lesz, uraim. Köszönöm, hogy itt voltak, és akkor sok sikert kívánok mindkét oldalnak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Az elmúlt percekben Hódi Zoltán, az MSZOS bérszakértője, a Vasas Szakszervezet alelnöke, valamint Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, a Vállalkozók és Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára volt a vendégem. A közlekedési információk, hírek jönnek, utána pedig a nők munkaerőpiaci helyzetével folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Az utv.hu webkamerái arról tanúskodnak, hogy a fővárosban az Árpád hídon mindkét irányban viszonylag folyamatos az átjutás. Nagyjából jól járható a Margit híd is, különösebb fennakadásra legalábbis nem kell számítani. A Margit körúton sincs komolyabb torlódás a kamerák képeiből, legalábbis ez derül ki, és a Bach csomópont közelében is egész jó tempóban lehet most autózni, úgy az Alkotás utcában mindkét irányban, mint ahogyan a Budaörsi úton is. A Critical Mass ma este a Hősök teréről indul, majd este 19:30, 8 órakor ér véget a Moszkva téren. Addig is fennakadásra lehet számítani a Lánchíd, a Deák tér, a Margit híd, a Margit körút és a Moszkva tér közelében is. Kisbér belterületén szintén autómentes napot tartanak ma, úgyhogy kerékpáros felvonulás lesz több útvonalon. A Bakony-Szombathelyi összekötő út egy szakaszát teljesen lezárják délután 6 óráig, több összekötő úton pedig 6 és 7 óra között lesz részleges korlátozás. Ezeken a helyeken a forgalom résztvevőit rendőrök segítik majd.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Murvai Magdolna vagyok. Leszavazták a parlamentben Veres János pénzügyminiszternek egy interpellációra adott válaszát. Az MDF-es Katona Kálmán az iránt érdeklődött a pénzügyi tárca vezetőjétől, képes-e a kormány az állami tulajdonú vízi közműveket a jelentőségüknek megfelelően kezelni. Veres János válaszát nem csak az ellenzéki képviselő nem fogadta el, de a parlamenti többség sem. A kisebbségi kormányzás kezdete óta ez volt az ötödik alkalom, hogy interpellációra adott válasznál az MSZP nem tudta biztosítani a parlamenti többséget. A jogalkotók felelősségét emelte ki az SZDSZ-es Gusztos Péter a hétvégi fővárosi rendzavarásokkal kapcsolatban napirend előtt az országgyűlésben. A liberális politikus hozzátette, az SZDSZ kész támogatni minden jogvédő jellegű törvénymódosítást, ami nem jár a szabadságjogok korlátozásával. Juhász Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára erre úgy vélekedett, a békés gyülekezési jogát a rendőrség mindenkinek szavatolta. Az államtitkár elmondta, a tárca beterjeszt egy törvénycsomagot, ami a békétlen rendzavarók szankcionálásánál a még létező kiskapukat bezárja. Jelentősen csökken az üzemanyagok ára, szerdától 8 forinttal kerül kevesebbe a 95-ös benzin litere, a gázolai pedig 4 forinttal. A MOL legutóbb szeptember közepén emelte 5 forinttal a benzin literenkénti árát. A mostani csökkentéssel a benzin átlagosan 300 forintba, míg a gázolaj 308 forintba kerül majd. Emelni a kenyérárát a Magyar Pékszövetség. A szervezet legalább 10-15%-os drágulást tartana szükségesnek a növekvő sütőipari költségek fedezésére. Varga László elnök szerint áremelés hiánya mintegy 1400 magyarországi pékség harmada csődbe mehet egy-két éven belül. Varga László elmondta, hogy az egyes sütőipari cégek önállóan tárgyalnak a kiskereskedőkkel, ezért is bizonytalan, hogy az áremelést mikor és milyen mértékben tudják érvényesíteni. Szociális kartát indított útjára Szabó Máté általános ombudsman és Vecsei Miklós a hajléktalanokért közalapítvány kuratóriumának elnöke. Az elvi nyilatkozatot a Szobi utcai hajléktalanszálon írták alá Budapesten. Az alapelvek között szerepel egyebek közt, hogy az ellátás középpontjában a szociális segítségre szoruló polgár áll, illetve hogy a helyi szociálpolitika feladata a kirívó esélyegyenlőtlenségek mérséklése. Végül röviden az időjárásról. Holnap is inkább csak a délnyugati határvidéken csepereghet az eső, változóan felhős lesz az ég, a szél gyenge marad, a hőmérséklet általában 15 fok körül alakul, holnap hajnalra 7 fokig hűl a levegő. Hírek legközelebb 16 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Szakértők szerint a kirekesztés és a diszkrimináció mellett gazdasági károkat is okoz, hogy még mindig kevés a női alkalmazott, különösen a női vezető ma a munkaerőpiacon. A szakemberek azt állítják továbbá, hogy a világon a nők jelentik a legnagyobb lélekszámú, hátrányos helyzetű csoportot. Két hölgy a mai műsor vendége, velük beszélgetünk a témáról. Egyikük a stúdióban Völgyi Judit, a Vasas Szakszervezet Nőbizottságának titkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Másik hölgy pedig telefonon tart velünk a mai műsorban, Koncz Katalin, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Jó napot kívánok, köszöntöm. Önök szerint miért van az, hogy erről a témáról általában a férfiak nem szívesen nyilatkoznak, és most is hárman nők beszélgetünk a témáról? Völgyi Judit?
Ez elég nehéz kérdés. Egyrészt azért, mert Magyarországon, és azt hiszem, hogy egész világon a nők hátrányos helyzet ben élnek, dolgoznak, és ezt a változást előmozdítani nagyon nehéz, hiszen a szemléleten kell elsősorban változnia, és ez nagyon nehéz, nem csak itt, Európában is.
Koncz Katalin?
Hát másrészt azért, mert elsősorban a nőket érinti, női érdekeket érint, elsősorban a nők érdeke a saját pozíciójuk javítása, és esetenként ez a férfiak pozíciójának rovására következhetnek be, mint például a kvóta törvénnyel kapcsolatos szavazás egy jó példa arra, hogy férfi érdekeket sértene, hogyha például több nő kerülne be a parlamentbe.
A professzor asszony, nézzük a számokat, ameddig az Unióban 58,5%-os a nők foglalkoztatása, addig Magyarországon ez mindössze, vagy egészen pontosan 51%, 7,5%-ról beszélünk itt, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem elhanyagolható különbség, azonban talán azt is jelzi, hogy az uniós átlag sem túl jó. Önnek mit mondanak ezek a számok?
Hát részben igaza van a tekintetben, hogy az Európai Unió is a foglalkoztatás, női foglalkoztatás bővítését tűzi ki célul, de ők közelebb vannak a megjelölt célokhoz, főként a régi az Európa 15-ök, és Magyarország az európai átlagtól is elmaradott, tehát egy ilyen kettős hátrány érvényesül nemzetközi összehasonlításban is a nők rovására.
Nézzük a részleteket, és akkor Völgyi Juditot kérdezem, létezik az úgynevezett üvegplafon, egy bizonyos pontnál a legképzettebb nő sem képes feljebb jutni, ez azt jelenti, még ott is kevés a nő, ahol többségükben nők dolgoznak, tehát gondolok itt a kereskedelemre, a vendéglátóiparra, a vendéglátásra, a szépségiparra. Szakszervezeti vezetőként milyen okokat sejt, vagy lát-e mögött?
Hát elsősorban azt látom, hogy addig, amíg a férfi társaink felvállalják minden kockázat nélkül a vezetői beosztást, vagy egy funkciót, ami magasabb pozíciót eredményezhet számára, addig egy nő meggondolja nagyon sokszor, hogy alkalmas-e rá, el tudja látni azt a feladatot, még akkor is, hogyha megvan a megfelelő szakképesítése. A másik oldal pedig az nagyon fontos, hogy ma Magyarországon azért a családban az otthoni munka elvégzése elsősorban a nőkre hárul még mindig.
Akkor is, hogyha a szerepek már a munkavilágában megváltoztak.
Igen, családokon belül is azért már a szerepek kezdenek oldódni, de még nem tartunk ott, hogy fel tudja vállalni teljes mellszélességgel. A másik dolog pedig talán az is, mint szakszervezeti tisztségviselő tapasztalom én is, hogy a női kollégáim is még inkább a férfiakat válasszák, mint a nőket. Tehát ebben mi is azért tudatosak vagyunk, mint nők.
Tehát akkor a szemléletváltás erre is igaz. Van. Koncz Katarina, legkirívóbb a bérek területén az elmaradás, mondhatjuk ezt Magyarországon, ez 11%, ám a pénzügyi területeken a különbség, ez a bizonyos különbség, akár ennek a kétszerese is lehet. Milyen adatok alapján mérhető ez a szám?
Ez rendkívül bonyolult, mert ahány statisztikai adatra alapozunk.
Elnézést, egy picit megkérhetném, hogy hangosabban, mert egy kicsit itt a stúdióban rosszul halljuk, lehet, hogy a hallgatók is.
Tehát sokféle oka van, mert ahányféle mutatót használunk, ahányféle statisztikát, vagy ahányféle adatot, tehát bruttó bérek, nettó bérek, havi bérek, heti bérek, órabérek, más és más eredményt kapunk. A lényeg azonban az, hogy minden mutató alapján kevesebb a nők keresete órabére, mint a férfiaké.
De ez a 11%, ez nem kis arány. Tehát én azt gondolom, nem tudom, hogy mennyit lehet önök szerint ebből rövid távon lefaragni?
Úgy vélem, hogy semmit, mert ez hosszú távon nagyon stabilan tartják magukat a keresetkülönbségek. Itt Magyarországon a közszférában a béremelés, az 50%-os béremelés hozott egy lényeges változást, de ha ezt kivesszük a tendenciából, a mutatóból, akkor nagyon lassan változott az elmúlt évtizedben, mind az Európai Unióban, mind Magyarországon a nemek közötti bérkülönbség.
Ölgyi Judit szerint miért nem küszöbölhető ki ez az aránytalanság?
Egyrészt azért, hogy, és főleg én a versenyszférából jöttem, ott szóval nagyon el vannak maradva ott is a bérek. Ugyanakkor egy bértárgyalásnál nem mérik fel azt, hogy azonos munkát végző nő és azonos munkát végző férfinek milyen a keresete, hogy azt följavítsa, fölemelje. Tehát mi úgy fogalmazunk, hogy egyrészt előnyben kellene részesíteni a munkavállaló nőket, hogyha azonos értékű munkát végez. Tehát Magyarországon a munkaadók nem tudják, hogy mi az az érték. Tehát az, amit az Európai Unió elvár, hogy mérjék azt a foglalkozást, azt a tevékenységet valamiféle mértékkel, ez még Magyarországon sehol nem történik.
Egyébként
meg.
A véleményük szerint tudnak a nők ugyanolyan jól teljesíteni, annak ellenére, hogy a háttérben a családi problémák és a család ellátása, a gyereknevelés, a takarítás, stb. Ez mind rájuk hárul? Meg fel tudják venni a versenyt?
Én szerintem igen, mert a nők azért nagyon sok mindent el tudnak viselni, a hátukon viszik úgymond a családot is, de ugyanakkor nem kapják meg azt a megbecsülést, amit, amit ellene várható lenne a munkahelyeken.
Koncz Katalinnak egyébként, nem tudom, megkérdezhetem, mi a személyes tapasztalata, akár mondjuk egy egyetemi közegben. Mennyire, milyen az arány, a nők, a férfiak aránya, mondjuk így a vezetői pozíciókban?
De minden egyes szervezetben, makro és szervezeti szinten egyaránt azt úgy szoktam fogalmazni, hogy egy piramissal jellemezhető a nők hierarchiában való elhelyezkedése. Minél magasabb szinten vagyunk, annál alacsonyabb a nők aránya, és ez jellemző az egyetemekre is. Tehát a legfelsőbb szinteken a rektor, a dékán tekintetében kevés vagy alig van nő. Most az a közgazdasági egyetem, közgazdasági fakultásán egy dékán nőnk van. Ez a változás is most következett be. Tehát mindenütt érvényesül az, hogy minél magasabb szintű pozícióról van szó, annál alacsonyabb a nők aránya. Az előzőhöz hagyd tegyem még azt hozzá, hogy a nők, amit a keresett különbségekkel kapcsolatban, amit kérdezett, hogy azonos feltételek esetén természetesen, hogy azonos teljesítményt tudnak nyújtani, illetve hát ez az egyének szintjén szóródik. Viszont a feltételek nem azonosak, ezt kell sokszorosan aláhúznunk.
Hogyha nézzük Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű munkavállalói csoportot, akkor itt a kismamákat mindenképpen meg kell említenünk, mert hogy bizonytalan munkaerőnek tartják őket a munkavállalók, és legtöbbször ezért elutasítják, nem veszik fel őket. Mi az, ami javíthatna ezen a helyzeten? Akkor először Koncz Katalint kérdezem.
Hát egyrészt hát most azért dadoráztok, mert erre szoktuk azt mondani, hogy nagyon összetett a kérdés.
Állami segítség?
A munkavállalói, munkáltató oldaláról nézem, akkor azt kell mondanom, hogy munkáltatói szempontból neki teljesen igaza van, mert hisz ő idézőjelbe tett teljes értékű munkaerőt akar kapni, aki nem megy szülni, vagy nem megy el a szabadságra, a betegállományba, hogyha a gyerek beteg. Tehát csak a szervezetek ösztönzésének, érdekeltségének megteremtésével, pénzügyi érdekeltségének megteremtésével tudunk elmozdulni, de a versenyszférába beavatkozni rendkívül nehéz. Elsősorban a közszférában lehetne olyan szemléletváltást és olyan jogszabályi változtatást véghez vinni, ami módosítaná a jelenlegi hozzáállást. A versenyszférában nagyon nehéz.
Egyetértek, amit a professzor asszony mondott, de ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy igen, kiszolgáltatott helyzetben vannak a kismamák, főleg a versenyszférát illetően, és ezért mi nagyon régóta már a munkatörvénykönyvét szeretnénk, ha módosítanák, de hát ezzel nem tudtunk még előrébb lépni. Ugyanakkor a kormány is megteszi a különböző startprogramokkal a lehetőséget, hogy a kismamák visszakerüljenek, csak sajnos a munkaadók ezzel a lehetőséggel nem élnek. Tehát nekünk az a problémánk, hogy az egyént kellene ösztönözni, és valamilyen eszközzel rávezetni a munkáltatókat, hogy ez önnek is érdeke, hogy a kismamát foglalkoztassa, főleg, hogyha a saját munkaerő, tehát a saját dolgozójáról van szó, mert gyakorlatban az történik, hogy a kismama visszajön a gyermekgondozási szabadságról, megkapja azt a bizonyos szabadságát, és utána már felmondhatnak neki minden
további jogkövetkezmény nélkül. Arra kérném, hogy ne felejtsék a szavukat, és arra kérném a professzor azt mondja, hogy ne tegye le a telefont, folytatjuk hamarosan a beszélgetést a legfrissebb közlekedési információk után.
Klubrádió. Az önök hullámhosszán.
Közlekedési hírek.
Információink szerint a Dózsa-György úton a Szabolcs utcától a Váci út irányában nagyon erősen akadozik a forgalom a Hősök tere felé, sőt időnként hosszú percekig le is áll. Ennek jelentősebb mértékben az lehet az oka, hogy az Andrássy út teljes hosszában le van zárva, azaz a Hősök terénél sem engedik a forgalmat az Andrássy útra. Az M5-ösön a főváros felé az M0-ásnál valóban történt korábban egy baleset, sőt az is tény, hogy egy mentőhelikopter is leszállt a helyszínen, de információink szerint komolyabb következménye nem volt a balesetnek, sőt most már jó ideje a forgalom is zavartalan. Az M0-áson az M1-es felé most már szintén nincs korlátozás a 6-os főúti csomópontnál, ahol elbontották a terelőelemeket, mindkét sávban engedik a járműveket. Az 5-ös főúton Kecskemét és Csongrád megye határa között útjavítási munkákat végeznek. Jelzőőrök segítik az autósokat, útszűkületen kell áthaladni.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Furcsa fintora a sorsnak, hogy harmadszorra foglalkozom életemben ennek az épületnek az átalakításával. Írja az Aquincum Múzeum új épületének műleírásában Rajk László építész. A Kulturális Örökség napján adták az általa 2007-re áttervezett óbudai épület új szárnyát. A Dobszert következő vendége Rajk László, akinek nevéhez számos jelentős épület, installáció, filmdíszlet, kiállítás, és persze még sok minden egyéb is kötődik. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést, a stúdióban itt van még egy negyed óráig Völgyi Judit, a Vasas Szakszervezet Nőbizottságának titkára, és hogyha minden igaz, akkor Koncz Katalin, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára pedig telefonon tart velünk. Remélem, hall minket továbbra is.
Jó.
Akkor először a stúdióban ülő hölgyet kérdezem. Beszéltünk a kismamákról, beszéljünk a 40 és 50 közötti, vagy 50-en feletti hölgyek helyzetéről is, mert hogy ők sem könnyen tudnak elhelyezkedni. Ez amiatt van, mert egyre kevesebbet ér a tapasztalat a munkaerőpiacon, vagy már az az elvárás, hogy mondjuk 20-30 évesen valaki rendelkezzen ezzel az élettapasztalattal, illetve munkatapasztalattal?
Sajnos az a tapasztalat, hogy egyre inkább a tapasztalat nem érvényesül. Tehát aki hosszú munkaidőt töltött bizony egy területen, azt... Hát úgymond nem bánják, hogyha odébb áll. Ami a legnagyobb probléma az, hogyha valaki munkanélkülivé válik, 40-50 éves, főleg ha 50 éves nőkről beszélek, egyszerűen
nem tud.
Újrakezdés nagyon nehéz, ugyanakkor nem, egyszerűen nem tud elhelyezkedni, mert ránéznek, vagy az életkorát, mert sajnos olyan interjúkhoz mennek a munkacégekhez, amit törvény ellenes is, tehát ami a személyiség jogot is sért. Tehát nagyon, nagyon nehéz elhelyezkedni, nem beszélve arról, hogyha nincs meg a megfelelő képesítése. Ez nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog. Ugyanakkor a munkahelyeken meg nincs meg az a továbbképzési lehetőség, ami biztosítaná, hogy el tudná végezni továbbra is azt a munkát, amit a cég maga számára elő.
Igen, hát erre azt mondtad, hogy ez sok sebből vérzik ez a történet. Hogyha az anyagi károkat nézzük, és akkor a professzor asszonyé a szó már is, akkor a nemzetközi valuta alap számításai szerint a nemek közötti különbségtétel dollármilliárdokban mérhető veszteséget okoz a globális GDP-ben. Magyarországon létezik-e erről egyáltalán valamilyen adat?
Nem tudok ilyen számításokról, de egyet lehet érteni logikai alapon a nagy veszteségről. Itt emberi erőforrás pazarlásról van szó, de ez nem csupán a nőket érinti, nem csak a korcsoportokat érinti, hanem egyáltalán az emberi erőforrás felhasználásával kapcsolatban nagyon komoly problémákat látok. Az előzőhöz hagyd tegyem még hozzá azt, hogy a 40-50 év közötti nők foglalkoztatási problémái épésszel jóformán fel sem foghatók, mert ez az a réteg, amelyik már nem kötődik olyan mértékben a háztartásos családhoz, mert a gyermekei felnőttek, már szabad, ugyanakkor szorgalmas, munkához való viszonya kitűnő, és mégsem alkalmazzák a vállalatok, szervezetek. Itt arra gondolok, hogy ennek elsődlegesen az az oka, hogy a fiatalok jobban formálhatók. Tehát például multinacionális cégeknél sokkal jobban tudnak egy agymosott fiatallal, vagy agymossásra alkalmas fiatallal dolgozni, mint olyan középkorúakkal, akiknek már vannak tapasztalatai, akiknek, aki már tudja, hogy mit akar, hogy milyen célja van, hogy az érdekérvényesítésben már elért bizonyos tapasztalatokat, és természetesen szerepet játszik az is, amit sokszorosan alá kell húzni, hogy a nők is hibásak abban, hogy nem tartanak lépést az élethosszig tartó képzés követelményével, például a nyelvismeret a 40-50 éves korosztályban gyengébb, rosszabb, mint a fiatalok körében.
Hogyha azt nézzük, hogy milyen teendők vannak ezen a területen, akkor először mindig a politikai elit felelőssége, feladata, lépési lehetősége merül fel, akár európai szinten, akár hazai szinten. Ez ügyben mit látnak? Mennyire van egyáltalán tisztában ez a politikai elit azzal, hogy neki most lépnie kellene?
Hát, kinek szól a kérdés?
A hölgynek itt a stúdióban elnézést nem mondtam.
Hát az az igazság, hogy valójában nagy felelőssége van a politikának. Egyrészt ma Magyarországon azt kell mondani, hogy törvényekkel sok minden alá van támasztva. Így az esélyegyenlőség is, hiszen az Európai Uniós irányelveket a magyar törvényalkotás befogadta. De ugyanakkor ennek az alkalmazása nem megoldott Magyarországon, nem beszélve arról, hogy ennek az ellenőrzése nincs szankcionálva. Tehát a törvénynek a betartása ma Magyarországon, hát enyhén szólva lazának mondható. Ebből következően, hát nyilván,
nem csak a betartás, hanem a betartatása
sem megoldott. Tehát elsősorban olyanra gondolok, hogy mindenkinek megvan a feladata, tehát a kormánynak nagyon-nagyon kemény feladata van az, hogy olyan intézményrendszert állítson fel, aki az esélyegyenlőségi politikával foglalkozik, mert nagyon mostoha. Hát azt lehet mondani, hogy az Európai Unióba történő belépésünk óta, azt megelőzőleg, ide-oda tologatják ezt a munkát. Tehát volt, amikor miniszter, volt, amikor államtitkár, volt, amikor főosztály, és egyszerűen nincs gazdája a női esélyegyenlőségi politikának.
Hogyha a versenyképességi kritériumként nézzük a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget, akkor volt egy konferencia nemrég, tudtak-e valamit más országok tapasztalataiból átvenni, esetleg valamilyen megoldásokat találni?
Hát igen, azt kell mondani, hogy nagyon jó sikerült ez a konferenciánk, hiszen az osztrák vasas nőbizottság delegációját tudtuk fogadni, akikkel már 20 éve nekünk megvan a kapcsolatunk, és nagyon sok újszerű dolgot vettünk át a mi munkánkba. Azt meg kell mondani, hogy egész Európában nagyon nehéz a nők helyzete, és azt kell mondani, hogy nem javult a helyzet, azt állapítottuk meg ezen a konferencián, hogy nem javult a helyzet, hanem romlott, és a magyar nők helyzete még inkább romlott. És ebbe nyilván, hogy csak úgy tudunk eredményeket elérni, ha mindenki a saját feladatát meg tudja valósítani, és ezt komolyan veszi, és elsősorban a szemléleten.
Hogyha már elmondta is a szemléletet, akkor beszéljünk még néhány szót erről, és akkor a professzorasszonyt kérdezem. Egyértelmű, egyetértünk abban, hogy a szemléleten változtatni kell, de jön a nehezebb kérdés, hogy hogyan?
Igen, kapcsolódik az előző kérdéshez. Tudnélék, itt Magyarországon nincsenek meg azok a belső dinamizáló erők, amelyek az esélyegyenlőség terén előmozdulást vonnának maguk után. Nincs meg a megfelelő érdekeltség, ahogy Judit is mondta, nincs kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező intézményrendszer, nem felkészültek, nincsenek az esélyegyenlőségi szakértőink a minisztériumokban és a különböző szervezetekben, de ugyanakkor nincs meg a külső nyomás sem az Európai Unió részéről, ami mozdulásra késztetni a magyar politikai elitet. Tudnélik, az EU, az Unió az irányelveinek a nem teljesítéséhez semmi nemű következményt nem csatol. Most ilyen körülmények között, amikor sem a belső dinamizáló erők nincsenek meg, sem külső nyomás nem nehezedik a kormányzatra, és miközben a magyar közvélemény rendkívül konzervatív és nem tette magáéra az esélyegyenlőségi szemléletet, nincs megfelelő képzés, felkészítés, ilyen körülmények között rendkívül nehéz az elmozdulás, és rendkívül nehéz azt vélelmezni, hogy a társadalom esélyegyenlőségi szemléletében lényeges előrelépést tudnánk elérni.
Hölgyeim, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Velünk tartottak a mai műsorban. A hallgatók az elmúlt percekben, elmúlt fél órában Völgyi Juditot, a Vasas Szakszervezet Nőbizottságának titkárát, valamint Koncz Katalint, a Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották. Viszontlátásra mindenkinek.
Viszontlátásra.
És hát mára ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Burger Lajos és Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.